mondja a Bölcsalamon, hogy a bölcs ember elméje a stiralmas házban van, és a bolondok elméje a vigasságnak házában. Magyar ezt lefordítva úgy jön ki, hogy a bölcs ember elméje, aki a bölcsességet keresi, az élő bölcsességet, az élet bölcsességet, az élő Isten bölcsességet. Az ő elméje, ugye hát hol van? A halottas házban, siralmas házban. Hogy nem fél ő azzal szembesülni, hogy előbb vagy utóbb meg fog halni, ez a bölcs ember, hogy még mielőtt meghalna, elveszíti a halál félelmét, elveszíti a félelmét, és elveszít mindent, ami azzal kapcsolatos. Ezért bölcs ő, ugye? Bölcs ő. Nem bölcs ő, hanem bölcs ő. És eképp megtörténhet az, hogyha eljön az ő halálának is az órája, akkor nem úgy fog meghalni, mint aki fél és retteg és menekül a halál elől, hanem mint ahogy a szövegeink egy része, persze nem mindenki, szinte majdhogy nem tárt karokkal lépi át a küszöböt, megboldogultan, megboldogulva, nem félve semmitől. És hát nyilván azt a kérdést is legtöbben, legszívesebben elkerülnénk, hogy mit mondunk a haldoklónak, mit mondanál a haldoklónak. És ugyanígy, ahogy a halál, ugye ez a kérdés is, nagyon sok embert meglepetésszerűen ér. Ahogy Jézus mondta, ugyan a végelszámolás, mint a tolvaj az éjszakában. Legtöbben nincsenek arra felkészülve, mert nem keresték az élő Isten bölcsességét, az ő szavát. Az igazság az, hogy engemet is így ért ez a kellemetlen momentum, amikor is elveszettem édesapámat. Hát addig annyira voltam okos, amennyire okos voltam. Emberként okos lehettem. Világlátott ember voltam. Világjárt ember voltam. Olvastam is, és szemlélődtem is a világban. Néhány dolgot megértettem. Viszont az igazat megvalva, amikor eljött az a momentum, amikor láttam, hogy a édesapám haldoklik, akkor szó nélkül maradtam. Nem volt, amit mondjak neki. Sőt, nem csupán szó nélkül maradtam, hanem mint gyáva féreg kimenekültem a szobából is. Hát magára hagytam. De nem volt, amit mondjak ki. Szaladtam a mosdóba is, sírtam. Nem tudtam más csinálni. Ez történt. Ez az igazság. És ugye azért képzeld el, hogy te vagy a haldokló. Egyszer csak meg fog történni az is. Egyszer csak rajtad lesz a sor, te fogsz haldokolni. Akkor ott van a fiad melletted, vagy a gyermeked, vagy a szeretteid, a feleséged, a férjed, és hát azt látod, hogy kimenekülnek onnét, elmenekülnek onnét. Azért szerintem egy halottnak nem épp erre van szüksége. Viszont a lélek megsúgta nekem azt, hogy nem ez volt a legrosszabb, amit cselekedhettem volna abban a momentumban. Rosszabbat is cselekedhettem volna, hogyha az apámat az ő haláltusájában hazugságokkal terheltem volna például. A sokkal rosszabb lett volna, mint az, hogy magára hagytam. Hála Istennek volt három bátor fehérnév, ugye édesanyám, csak két iker húgom, ők ott voltak mellette, mindvégig én meg kijöttem, mint a porosseggű malac szobából. Ez történt. Az igazat megvalva, szerintem ebben mindannyian egyetértünk, senkinek sem könnyű átlépni a földi élet és az örökké valóság küszöbét. Aki az elbukott emberi gondolkodás által becsapva, azt hiszi életnek, amit a világ életnek nevez. Ami fájdalomba, betegségbe, majd a sírgödörbe torkolik. Legtöbb ember erre nem lesz felkészülve. Sajnos. Főképp, ahogy haladunk a hazugságokkal, a világ hazugságaival, a média hazugságaival, ahogy belefolyunk a szórakoztatóiparnak a termékeibe, az agymosásba, ugye, az elmefertőzésbe, sajnos egyre kevesebb olyan ember lesz, aki majd azt mondhatja talán egyszer magáról, hogy neki nem volt nehéz átlépni a földi élet és az örökké valóság küszöbét. Ugye megszoktuk azt, hogy ezt nevezzük életnek, hiába mondja a Biblia az büdös. Az nem kell nekünk a Biblia, az büdös. Valami pozitívabbat nem tudna mondani, mint az, hogy emberek, az igazság az, hogy az Édenen kívül vagyunk, és Isten nem azt nevezi életnek, amit mi életnek nevezünk. Ezzel próbálna minket szembesíteni a Biblia. Dehogy is, hagyjál már a hülyeséggel. Van egy sokkal frankóbb Jézusos film a HBO-n, inkább azt nézzük meg. És így hiába is próbálna meg az Úristen minket szembesíteni a vala ténnyel, hogy mi kívül kerültünk az életet, úgymond kijöttünk az életből, abból az életből, amit ő elképzelt. a tökéletességből. Az Édenen kívül vagyunk, hiába, hogy látjuk az embertársainkat, barátainkat szenvedni betegségektől, különböző betegségektől, félelmektől is meghalni. Mi még mindig ragaszkodunk az illúzióhoz, bekapcsoljuk, vesszük a távirányítót, bekapcsoljuk a televíziót, vagy be az internetet, a Facebookot, és tovább visszamegyünk az elme fertőzésébe, hogy valamivel eltereljük a figyelmünket arról, ami van. És ugye ennek következménye a hirtelen ugye elhalálozás, akár a tragédia, rosszabb esetben az öngyilkosság. Tehát senkinek sem könnyű átlépni a földi élet és az örökké valóság küszöbét. Aki azt hiszi életnek, amit életnek mond a világ. Teljesen biztos, mert megszerettük ezt a földi hiába valóságot. Azt próbáltuk szépíteni egy életen keresztül, azt próbáltuk megoldani folyton különböző szakemberekkel, különböző szerekkel, orvosságokkal. És hát ugye ezért nehéz ezt elengedni. De aki megérti azt, hogy nem ez az élet, a jóságos Isten szemszögéből az ő terve szerint nem ez az élet, és megismeri, betekinti és nyer az igazi életbe, annak az embernek könnyű átlépni a küszöböt, mert ő fel van készítve Isten angyalai által, Isten lelke által, Isten kijelentései által, amit meg lehet találni ugye a Bibliában, legfőképp az Új Szövetségben, Jézus Krisztus tanításaiban. És ez bizony nagy kihívás, még a legnagyobb szájharcosoknak is, akiknek épp az utolsó momentumban kell szembesülniük azzal, hogy a tudományuk megrekedt az elme szintjén, amelynek edénye az agy hamarosan rothadásnak indul. Sajnos ilyen is lesz, ilyen is van, ahogy most beszélgetünk, ebben a momentumban is történik az, hogy nagyon sok szájkaratés, aki az agyban próbált az életet megoldani, az agyában, saját magában bízott, most ebben a momentumban, miközben én beszélek, és beszélünk, most szembesülő azzal, hogy az ő tudománya megrekedt az elme szintjén, és egyáltalán ő nincs felkészülve a halálra, nincsen felkészülve arra, hogy átlépje az élet és a halál küszöbét, a földi hiába valóság és az örökké valóság küszöbét. Amikor valaki számára a családban elérkezik az utolsó óra, rendszerint kudarcot vall az emberi ész. Ezt én magamról tapasztaltam, tudom, hogy nem vagyok egyedül, ezzel még talán lennénk egy páran. Van, aki bevallja, van, aki nem vallja be, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy az emberi tudomány, az emberi okoskodás, az emberi ész egy ilyen kemény momentumban nagyon könnyen kudarcot tud vallani, és még ez is jó, ez is kegyelem, mert az ember szembesül azzal, hogy ő, amit igaznak hit, az minden, csak éppen nem igazság, mert nem fog megállni ugye a próbatételben, amikor a valóság az embert próbál teszi, akkor nem fog megállni, nem fog működni, összeomlik az ember, rosszabb esetben még kárt is tehet magában, vagy valaki másban. És persze ilyenkor, amikor ugye az ember egész életen keresztül az ő okoskodásaiban, az emberek okoskodásában, a vallásban bízott, akár különböző ilyen más tanokban is bízott. Hát sajnos ugye megtörténhet az, hogy a halott és a haldokló számára is még nehezebb momentumokat tud hozni az emberi vigasztalás, az a nevetséges földi vigasztalás, mert a haldokló ember egy bizonyos pont után már nem hiszi el a bullshit-et, nem tudja elhinni már a hazugságodat, hiába hazudsz neki, hogy ne törődj, minden jó lesz, ne törődj, minden rendben jön, már nem fogja tudni elhinni. Sőt, emlékszem, hogy amikor az édesapám ugye haldokolt, már ugye eléggé nyilvánvaló volt, hogy ez egy egyirányú út számára. Hát megmondom őszintén, hogy majdhogy nem fizikai fájdalommal járt számomra az, hogy jöttek fel az úgynevezett barátok, az úgynevezett rokonok, az úgynevezett családtagok, és hülyeségekkel töltötték az ő fejét. Én sem voltam felkészülve ilyesmire. Buta voltam, tudatlan voltam, istentelen voltam. Nem voltunk erre felkészülve. De amit hoztak az úgynevezett gyászoló család, ugye, a sajnálkozó gyászoló család, az valami borzalmas volt. Tehát elérték azt, elértük azt közös erővel, hogy még az utolsó óráiban is, az utolsó momentumokban is. Hát nem az utolsó momentumokban éppen nem, hála Istennek. Mert a jóságos Isten megerősítette az édesanyámat és a húgaimat, és az utolsó momentumokban hát éppen nem történt meg, de majdhogy nem az élete végéig hazugságokat hallott ő, hazugságokat mindenkitől. Egy néhány alkalommal befeküdtem oda melléje a beteg ágyára, és próbáltam így szót érteni vele, megkérdeztem tőle, hogy édesapám, hogyha lenne esélyed, lehetőséged a hosszabbításra, akkor van-e valami olyasmi, amit eddig nem csináltál? És hogyha kapnál egy újabb esélyt a Jóistentől, akkor te csinálnád azt? Vagy mi az, amit egyáltalán nem csináltál, és azt mindenképpen csinálnád? Van-e valami, amit elmulasztottál, amit elhalasztottál, és amit pótolni szeretnél? És az igazság az, hogy nem volt, amit válaszolni erre a kérdésre. Nem válaszolt erre a kérdésre. Tehát ugye teljesen nyilvánvaló volt, hogy nincs neki ötlete arról, hogy ha a Földön még élhetne, akkor mit tenne? Mit tenne? Mi az, amit elmulasztott? Mi az, amit másképp csinálna? Mi az, amit kipróbálna, amit korábban nem próbált, amit megcsinálna? Tehát egyszerűen egyértelműen bizonságot tett arról, hogy ő maga felszámolta a földi életének az értelmét. Tehát nem volt semmi, amit mondott volna legalábbis nekem, hogy valamit másképp csinálna, vagy valamit megcsinálna, amit korábban nem csinált meg, akár több százszor, több ezerszer. Ez egy eléggé szomorú felismerés volt nekem akkor. Egyértelműen láttam ebben, hogy igen, az ember így számolja fel az életének az értelmét. Hogy nincsen semmi, amit másképp csinálna, nincsen semmi, amit nem csinált és megcsinálna. Egyszerűen megreked a mókuskerékben, az önismétlés kerekében, ugye. És ugye hát nyilván hát nem sok értelme van, hogy az ember ugyanazt csinálja 50-100 éven keresztül, amit korábban is csinált. Hát akkor miben különbözik az ember a robottól, nem? Kérdés az, hogy mi okosat mondhat az élő ember, amíg élő, ugye, a haldoklónak, hogy megkönnyítse az ő szenvedését. Ez a kérdés. Mit mondasz a haldoklónak? Persze a célom nem az nekem ebben a videóban, most ebben a beszélgetésben, mert remélhetőleg ebben egy beszélgetés fog kialakulni a barátaimmal. Nem az a célom, hogy egy jól működő standardot beállítsak bárki számára is, hogy majd, hogyha fog találkozni egy haldoklóval, akkor mit kell mondjon? Mert nincs válasz erre a kérdésre. Nincs válasz, nincs pontos válasz erre a kérdésre. Nincs egy olyan válasz, amit egy olyan képlet, egy olyan sablon, mint a számtankönyvekben, amit bármikor lehetne alkalmazni. Teljesen biztos. Mert az élő Isten az ő lelke az, aki meg tudja vigasztalni a haldoklót, akár még emberi szavak által is. Ő az, aki valakit meg tud ragadni egy ilyen szituációban, és azt teszi, hogy az ember úgymond megfeledkezik önmagáról, ugye az élő, aki még itt ebben a testi világban, földi világban él, megfeledkezik önmagáról, és az Úristen megragadja őt idiglenesen, hogy megvigasztalja, akár emberi szavakkal is megvigasztalja a haldoklót, vagy pedig felkészítse a halálra, a küszöb átlépésére. Tehát standard nincsen semmiféle standard, és talán ez a legfontosabb, hogy nincsen standard. Tehát ha nincsen az ember lélek, ha nem vagyunk lélekben, teljesen biztos, hogy jobb, ha nem mondunk semmit. Jobb, ha kirohanunk a szobából, mint ahogy én is tettem, és nem mondunk semmit. Nincsen, hogy valami olyan zöldséget mondjunk a haldoklónak, ami még jobban megnehezíteni az ő sorsát, az ő haláltusáját, az ő szenvedését. Viszont nagy általánosságban el lehet mondani, hogy mi az, amit fontos hallani egy haldoklónak, aki az élete utolsó mérföldjén van, épp az utolsó mérföldjét teszi meg. Utolsó kilométert, ugye, kilométereket, utolsó napokat, ugye. És ez nem titok, ez meg van mutatva számunkra. Isten erre is, ugye, felkészített minket, és nyilván abban a momentumban, hogyha nem is konkrétan, és nem is szó szerint ezt mondja az ember, de teljesen biztos, hogy ebből a lélekből szól. Ebből a lélekből szól. Amikor az ember elér az élete végéig, és hát egyértelműen érzi, hogy őre nincsen felkészülve, legszívesebben bármit is megtenne, hogy tovább élhessen a Földön. Tehát nincs felkészülve. Azt jelenti, hogy neki súlyos terhei vannak itt a Földön. Hatalmas terhek, amiket ő nem tett le, nem rakott, nem pakolt le valahogy, ugye. Tehát nincsen megkönnyebbülése. Hatalmas nehezékek vannak az ő vállain, az ő hátán, az ő szívében, amiket ő nem pakolt le. És egyértelmű, hogy az nem volna jó dolog, nem volna jó ötlet azt magával cipelnie. Tehát a legjobb dolog, ami egy haldoklóval történhetne az, hogy a terheket, amiket ő összeszedett, és amiket ugye mindannyian összeszedünk, annélkül, hogy tudnánk arról, mert a legtöbben nem tudnak arról, hogy milyen terheket szedtek össze. Miért? Azért, mert az aratásban nincsen munkás, nincs, aki figyelmeztesse az embereket. Gyáva emberek vannak, ilyen félig hívők vannak, de olyanok, akik erővel és hatalommal, Isten Isten erejével figyelmeztetnék az embertársaikat arra, hogy mi tört, hogy mi a sorsunk, olyanok nincsenek. Ízelgő, vallásos emberek vannak, papok is vannak, keresztények is vannak, tehát mindenből van, de olyanokból, akik tényleg Istennek a lelke által, a Szent Lélek által szólnának, és figyelmeztetnék az embertársaikat arra, ami eljövendő, arra, ami elkerülhetetlen, kevesen vannak, sajnos kevesen vannak. Ezért a legtöbb ember nincsen figyelmeztetve, nincsen felkészítve arra, hogy, és nincsen szembesítve azzal az egyszerű ténnyel, hogy annélkül, hogy tudna róla, ő olyan terheket cipel, amelyeket ha nem tud letenni itt, ebben a világban, és hogyha átvisz a túloldalra, azok a terhek berántják őt a feneketlen szakadékba. A pokol nem vicc, emberek. A pokol nem vicc. Senkit nem akarok én ijesztegetni. Tudom, hogyha valakiben van igazság szeretet, kap ő kijelentést Istentől, arra vonatkozóan, hogy mi van a halálon túl. Reinkarnáció, vagy tökéletesség, ugye mennyek országa is pokol. Tehát nyilván ugye a legeslegfontosabb dolog az lenne, hogyha valaki haldoklik, hogy valamiképp segítséget kapjon ő ahhoz, hogy a terheket letegye, lepakolja valahogy itt a föld, itt amik vannak neki, ugye. Minden terhet lepakoljon. Minden lelki terhet, amiről az embernek a figyelme teljesen el van terelve. A mai emberek figyelme a médiával, a multimédiával, ugye, el van terelve a figyelmünk a terheinkről. És ezért ugye legtöbben csak akkor fognak szembesülni a terheikkel, amikor már túlmentek, átlépték a küszöböt. Ez az igazság. Ügyeljetek, emberek, mit csináltok? Ügyeljetek, mit csináltok? Nehogy ma este megtörténjen, akár ma este, vagy akár még az idén megtörténjen, hogy át kell lépni a küszöböt, de a teher az ott van, még a hátadon, s a szíveden. Tehát mit kaphat egy haldokló ember ajándékba az ő embertársaitól? Egészen pontosan az ő embertársai által. Tehermentesítést. Tehermentesítést. Azt, hogy valaki valamilyen módon leoldozza a terheket az ő szívéről. Érthető? Tehát leoldozza az ő terheit az ő szívéről, az ő lelkéről, hogy az ő lelke szabadon távozzon. Ez a legeslegszebb ajándék, amit egy haldokló kaphatna, ha lenne akitől, aki által megkapja, ugye? De sajnos nagyon sok ember a terheket a lelkén, a szívén hordozva lépi át a küszöböt, és az ugye, ahogy Jézus mondja, az maga a gyehenna tüze. Gyehenna tüze, mert ott már nincsen test, már nincsen amivel facebookozni, nincs amivel elterelni a figyelmet arról, amit felhalmoztunk, amit felgyűjtöttünk. Tehát nincs menekvés, ott már csak szembesülés van az igazsággal, és az igazsággal való szembesülés bűnösként az maga a pokol, emberek. Az maga a pokol. Ezért mondja Dávid, hogy hova mehetnék a te színed elől? Bárhova megyek e világon, akárha Seulba mennék, akkor sem bújhatnék el a színed elől. És most ugye egyelőre még bujócskázunk. Most még bujócskázunk Istennel. Ezt csináljuk. Te is ezt csinálod. Én is ezt csinálom valamilyen mértékben. Mindannyian ezt csináljunk. Ügyeljetek, mit csináltok, emberek. Ügyeljetek. Mert ez a mai világ, ez a modern, ez a új mekkorát fejlődtünk világ gyakorlatilag átver minket. Mert lehetőséget biztosít arra, hogy idéglenesen elbújjunk Isten elől. Mint ahogy Ádám és Éva is elbújt Isten elől, mi is elbújunk most Isten elől. És hogyha valaki a bujócska közben, ha valakit bujócska közben ér a vég, az ember átviszi a terheit. A hatalmas terheket átviszi a túlvilágra, és ez maga a pokol. Hogyan kaphat az ember feloldozást? Hogyan tud megszabadulni a terheitől? Egy haldokló ember, akár egy idősebb ember, vagy bárki, aki beteg, hogyan tud megszabadulni a terheitől? Hát úgy, emberek, hogy először egyáltalán szembesül azzal, hogy vannak terhei, és minden varázsló és minden boszorkány kitakarodik az ő életéből, mindenestől, és csak egy olyan személy marad, vagy kettő, aki tudja őt szembesíteni a terheivel, tudja neki közölni Isten lelke által, hogy melyek az ő terhei, és fel is tudja szabadítani őket. Érthető az az embert a terheitől. A Bibliában nyilván több példa van, és ez ugye többször mondtam azt, hogy a mi dolgunk nem az, hogy mindent szóró-szóra berágjunk a szájadba, mert aki így akarja megérteni az igazságot, az soha nem fogja megérteni. Soha az ég adta világ. Itt, amíg semmit, sem a halálon túl nem fogja megérteni. Akinek nincsen alázata, hogy a teremtőjétől kérdezze, őt kérdezze, az nem fogja megérteni az igazságot. De elmondom, bizonságot teszünk, hogy nagyon sok példa van az Új Szövetségben, főképp az Új Szövetségben, ugye, a Jézus Krisztus evangéliumában, ami megmutatja, hogy mit jelent jelent az, hogy valaki elérkezik a halál küszöbére, és meg kell halnia, át kell lépni a küszöböt. És akkor mi történik vele? Mi történik az ő lelkével? Így ami nekem eszembe jut, és ugye a legjobb példát az utjára hagynám, ami nekem eszembe jut, ugye amikor a parázna asszony, ott volt a halál küszöbén. Persze az, hogy megmenekült, az egy dolog, de neki nem volt semmi garanciája arra, hogy meg fog menekülni. Neki szembesülnie kellett, hogy a következő momentumban egy hatalmas kő, hogyha eltalálja az ő fejét, betöri azt, ő meg fog halni. És ugye a vádlók, akik korábban vele paráználkodtak és kihasználták őt, és akik megrendelték az ő bűneit, mert voltak megrendelők, ne felejtsük el. Persze volt bűnös asszony, ugye, parázna asszony, szajha, de volt megrendelő. Voltak farizeusok, voltak ilyen Bodó Attilák és más, akik megrendelték az ő szolgáltatását. És pontosan ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na akkor mostan úgy döntöttünk, hogy meghalsz. Úgy döntöttünk, hogy meghalsz. És éppen ott volt ugye Jézus is, és erről beszélgettem a minap az Ezotéria Jézusa és az Élőisten fia videóban is, ugye egy barátom provokált, hogy már pedig ő minden szituációban azt fogja csinálni, hogy be fog ugrani, ugye is megvédi az asszonyt, és ugye elmondtam abban a videóban, hogy az oké, az rendben van, főképp, hogyha én nem a saját erőmből, és nem a saját intelligenciámból ugrok be a játékba, vagyis abba a szituációba, hanem Isten lelke által indítva is még mindig imában vagyok. Ugye? És mi történt a parázna asszonnyal? Hát Jézus megvédte őt, de ilyen karatérugásokkal, vagy ilyen izével, ilyen, mint az amerikai filmek főhősei rakásba lakta a farizeusokat? Nem ezt tette. Jóformán talán még fel sem állt. Isten tudja, mit mondott, de óriási erővel szólt. És Isten adta az ő mindenható erejét az ő szavához, ami belehatolt és belenyilalt az emberekbe, a farizeusokba, akik ugye meg akarták ölni a parázna asszonyt. És azt mondta, hogy fiúk, hát nyugodtan csináljátok. Az dobja az első követ, aki bűntelen közületek. És mindenki letette a köveket, és hát abban maradt ugye a kivégzés. Abban maradt a kivégzés. És mit mondott Jézus az asszonynak, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? Azt mondja, hát nem. Ki vádolt téged? Azt mondja, senki. Hát mindenki hazament. Mindenki szembesült, mindenki hazament. Azt mondja, én sem vádollak téged. Menj el, élj, többé ne vétkezz. A te terheid le vannak véve rólad. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, mi kellett történjen? Hát az, hogy a parázna asszony szembesüljön azzal, hogy hello, az, amit ő tesz, az halálos bűn, aminek a jutalma konkrétan a halál. Neki ezzel szembesülnie kellett. Hála Istennek, szembesült Istennek az irgalmával és a szerelmével is, és megmenekült. De először szembesülnie kellett, és utána kapta a feloldozást, a lehetőséget arra, hogy megtérjen, új élete legyen, új teremtés legyen ő. És hogyha meg is halna akár a következő napokban, ő szabad emberként távozzon.
Figyelj meg, Attila, és mindenki, aki hallja ezt most, ezt a meglátást, ezt most, hogy a Jézus ezt így még sose láttam, hogy figyelj meg a vallásnak mi a lelkülete, és ezt nem csak a katolikus vallásra, hanem ebbe bele tartozik minden vallás, a buddhizmus, a baptista, meg minden, ami vallás. És azt csinálja a vallás, ugye, hogy beleviszi az embert a bűnbe. Hát persze, ő is keres, de viszont a vallás idézőjelbe a papok azért lettek adva, hogy az embereknek megmutassák a helyes utat. Hogy az igazságra tanítsák és vezessék az embereket. De ugye elkurvultak, elfajzottak, a pénznek az imádói lettek, és a gonoszság útját járják. Na de a vallás mit csinál? Beleviszi az embert a bűnbe, és instant meg is ölni, hogy idejesen legyen a kegyelemre. Tehát ugye ők paráználkodtak a nővel, a nőt ebből a szempontból lehet érteni az egész világra, hiszen a jelenésekben is kétféle nőről ír. Az egyik a Krisztus mennyasszony, a másik a világ, mint nő, a kurva. És a vallás azt csinál, hogy a nőt beleviszi a paráznaságba, ugye bűnössé teszi, és aztán fogja követni és megöli. És eljátsz, hogy ő a szent. Ezt csinálja a vallás. Ebből a jelenetből ezt adta most Jézus.
Csak egy érdekes hozzászólás, amit itt látok a képernyőn, azt mondja Zoltán, hogy ma csak úgy rámért egy ember a TikTokon, hogy ő haldoklik. Nem tudom, kamu-e vagy nem, de ha tényleg, akkor elég durva, hogy a halál küszöbén is a pénzről beszélt. Isten könyörüljön rajtunk. Csak azért írom le, mert ez történt ma, és erre itt van ugye ez a videó. Tehát úgy látszik, hogy nem hiába. Pontosan nagyon fontos ezt kijelenteni, hogy igen, a vallás az tulajdonképpen tényleg egy egyenes út a pokolba, mert a vallás nem képes feloldozni az embert. Tehát aki ugye, aki sportot csinált, tehát egy olyan szervezet, amely sportot csinált ebből a gyónásból, az, hogy ugyanazt a bűnt meggyónja az ember hetente vagy havonta, és egy ilyen monoton, ilyen erőtlen szertartássá vált ugye számára a gyónás, ugye a bűn megvallása és a bűn bocsánata, hát hogy tudná feloldozni az embert? Ugye nagyon picik az esély. Most nem azt mondom, nekem teljes meggyőződésem, hogy vannak, lehetnek olyan papok is, akiket az Úristen még mindig ott tart valahol, ugye, ott, ahol vannak, hogy valamelyest világosságként szolgáljanak, ugye, addig, amíg a kegyelem elvétetik, mert utána aztán az fog történni, nem hogy utána, hanem azelőtt, hogy az ilyen embereket ki fogja hívni Isten a vallásból. Teljesen biztos. Nem fogja bent hagyni, mert akkor ők is elvesznek. Ők is elvesznének. Tehát ugye az van, hogy a vallás, mint ahogy ebben a történetben is megláthattuk, nem csupán, hogy bűnben tartja tehát a parázna asszonyt, hanem még meg is ölni. Tehát miközben ő bűnös, úgy áttaszítaná őt a halálba, ugye? És egyenesen bele a feneketlen szakadékba. Tehát igen, ez, amit nem szabad elfelejteni, kedves, hát szinte azt mondtam, kedves haldoklók, Isten bocsássa meg, tényleg nem akartam ezt mondani, de tudom, hogy ez nem ok nélkül így. Mert ha valaki nem akar szembesülni azzal, hogy haldoklók vagyunk, mindaddig, amíg nem találkoztunk az élő Isten kegyelmével, akkor nincs ahogy. Hogyha valaki az élete utolsó napján, meg a, mit tudom én, a haláltusájában sem akar ő szembesülni azzal, hogy ő meg fog halni, az ember nincs ahogy megmeneküljön. Tehát az sincs, ahogy meggyógyuljon fizikailag, és az sincs ahogy, hogy lelkileg feloldozást nyerjen, megkönnyebbülést nyerjen. Szép magyar nyelvünk ugye elmondja, hogy tulajdonképpen a bűnök bocsánata az feloldozás. Feloldozás, hogy én nem a terheimet, a hazugságaimat, a megkötözöttségeimet, a neheztelés meg mindent nem viszek át a túlvilágra. Feloldozás. Ha az ember nem kap feloldozást, akkor megkötözve megy át a világba. Szinte úgy lehetne ezt elképzelni, minthogyha tényleg kutyák lennénk, és meghalnánk, de a póráznak a vége ebben a világban van, és mi átmentünk a túlvilágra, de a póráz még mindig vissza ráncigál minket, és mi csak meg sem tudtunk halni. Ezért erre mondja az írás az, hogy szenvedés, gyehenna tüze, hogy én meghaltam, már nincsen testem, de még mindig testi vagyok. Meghaltam, nincs testem, de még mindig testi vagyok. Még mindig megvannak a testi bántalmaim, a testi gyötrelmeim, a testi kívánságaim, a nehezteléseim, és a megbocsátatlanság, és megvan minden, félelem is minden. A test félelmei. De már nincsen testem, amivel ezt helyre csinálhatnám, helyre tehetném valahogy. Térjünk vissza a haldoklókhoz, mert talán ezt valaki hallja, és talán majd esélyt kap arra is, Isten kegyelme által, hogy segítsen a haldoklóknak. Aki ugye az ő környezetében haldoklik, elvigye hozzá a szabadság, a szabadulás lehetőségét, a szabadulás örömhírét.
Hát ha már így a vallásosság veszélyeiről, tehát ha eddig nem lettünk volna tisztába, hogy a vallás hova vezet, és milyen módon gyilkol, hát akkor hamarosan teljesen egyértelművé fogja tenni a Krisztus mindenki szeme láttára, szembesülni fog, hogy milyen vallási vezetőink vannak, és milyen dolgokkal értenek egyet, és adják a beleegyezésüket. Tehát eddigi értelmem szerint, és úgy, ahogy az Úristen nekem megmutogatta a dolgokat, tehát láthattam azt, hogy van a katolikus egyház, tehát a kereszténység piramisa, úgymond, ugye, akik elvileg, állítólag a Krisztus tanításai alapjaira építették az egyházat, és ezt a szolgálatot teljesítik be. Na, és hát azt láthatom, hogy a piramis tetején van ugye a pápa, és akkor ott vannak alatta az összes más vallás, de ezeket bele lehet érteni, tehát bele lehet érteni nem csak a keresztény vallásra alapuló kisebb vallásokat, mert egyes dolgokban nem értettek egyet, hanem benne vannak vannak ugye más vallások is, mint a keleti vallások, a buddhizmus, stb. Ezt abból mutatta meg, hogy ott is megtörtént már a hierarchiának, ennek a hierarchiának, hogy ki az úr az egész vallásos világban, megtörtént ennek a nyilvánvalóvá tétele, hiszen megtörtént a nagy testvériség. Ugye elviekben nem értenek együtt, egyes tanításokban mégis összefogtak és testvérként viselkednek egymással, hogy mindenkinek a hívei megmaradjanak, és hát abból továbbra is éljenek. És hát ezt abból láthattam meg, amikor előmbe hozott egy olyan videót, amiben láttam, hogy minden vallási vezető tiszteletét adja a pápának, tehát ugyanúgy, mint a politika is, tehát mindenki tőle kéri az áldást, a beleegyezést, és ugye a kézcsókolást is láttam, meg a meghajlást a pápa előtt, tehát ez nekem egyértelműen nyilvánvaló lett, hogy ez az egész egy egész teljes piramisrendszer, és hát hogy ki az úra annak a piramisrendszernek. Na már most, az történik jelenleg, hogy itt nálunk Olaszországban, ugye keresztény vallású alkotmányban, tehát keresztény elvű alkotmányban, amiben nem megengedett és nem összeegyeztethető az eutanázia. És hát ebben az évben most mennek a szavazások, parlamenti szavazások, fogják meghozni a döntést, hogy az elhalálozó, tehát a kómában lévő betegek szerettei kérhetik-e az eutanáziát. És hát ez egy hatalmas istentelenség. Elsősorban, na de ez ugye, aki nem vallásos, vagy aki nem követi Istent, az nem... Egy pillanat, itt vagyok. Tehát a világot, aki nem kíváncsi Isten igazságára, aki nem szeretné a Krisztust követni, azt úgy annyira ez az egész nem érinti, de hát akik viszont tényleg őszinte szívvel még mindig kételkednek abba, hogy mekkora hazugságok, mekkora istentelenségek történnek, hát ugye ebbe az egész kérdésbe az első véleményt, amire kíváncsi volt, ugye az országgyűlés is felkérték a pápának a szóvivőjét, hogy erről nekük, tehát nekik, úgy mint Istennek a helytartója, mi a véleményük, hogy ebbe az országba engedélyezzék ezt az eutanáziát, vagy nem. Mit szól ehhez Isten, mi a véleménye Istennek? Erre ők azt válaszolták, tehát Vatikán azt válaszolta a pápának a szóvivője, hogy igenis szükséges, hogy egy olyan törvénymódosítás történjen az alkotmányba, ami engedélyezi azt, hogy az ember saját maga döntsön arról, hogy a szerette, a hozzátartozója, hogyha olyan állapotban van, akkor igenis át lehessen küldeni a túlvilágra. Na már most ez miért istentelenség? Azért, mert pontosan azért gondoltam arra, és a lélek jelzett, hogy ez témába vágó, mert az a lélek, aki kómában van, nem egy beszámoló van arról, hogy habár ők halottnak tűnnek, de ők még ott vannak a testben, és igenis hallanak mindent, hogyha valaki beszél hozzájuk, csak egyszerűen nem tudják, tehát képtelenek a testet ugye használni. És bizonyságban erről, hogy nagyon sok ember, aki kómából, Isten kegyelméből visszajöhetett, az beszámolt arról, hogy igenis tudomása volt minden történt dologról, ami történt abban az állapotban, amíg ugye kómába volt, tud arról, hogy ki mit mondott, ki látogatta, stb. Na most miért témába vágó? Azért, mert ezeknek az embereknek szükségük van arra, hogy hallják Istennek a szavát, hallják a Krisztusnak tehát, hogy halljanak a Krisztusról, hogy kérjék a kegyelmet. Mert ha igenis egy olyan ember látogatja meg, aki ezeket az embereket, aki, akit Isten lelke küld oda, akkor annak az embernek még mindig van esélye arra, hogy a testből Isten kegyelmével menjen át a túlvilágra, és ne egy inekció hatására kerüljön egyenesen a pokolba, elvéve a lehetőséget attól, hogy hallja Istennek az ítéletét és az irgalmát, és elfogadja a kegyelmet, tehát hogy megbánhassa az ő bűneit. Ezt akartam elsőként elmondani, hogy most jelenleg ilyen dolgok folynak a világban, és hát az az ember, akinek ez sem fog feltűnni, hogy mi történik, hogy tulajdonképpen még ezt az utolsó mencsvárat és menedéket is a vallás átpasszolta a tudománynak, tehát konkrétan az ember kezébe adták, hogy igen, tessék, aláírhatsz egy papírt, hogyha sajnálod a szerettedet, és hát persze, hogy sajnálod. És senki se bírja végignézni valakinek a szenvedését, ha csak Isten lelke nincs vele, és nem indítja arra, hogy lélek jelenlétben legyen, és imádkozzon a halottért, és szóljon hozzá, hogy akár megmeneküljön is. Hát a akkor biztos, hogy az ember, így van, biztos, hogy az ember a B-opciót válaszza, és hát azt fogja aláírni, hogy igenis, hát öljék meg a szerettemet, mert jobb neki. Tehát nagyon el van terjedve, nagyon betöltekeztünk azzal a koncepcióval, hogy a halál, tehát az ilyen halál az nyugalom és béke. Hát nem, ez nem így van. Tehát ha ez sem fog feltűnni az embereknek, hogy milyen dolog történik már teljesen. Tehát így legalizáljuk és legalizálják a hazugságot, és hát akkor nem tudom, hogy hogyan menekülhetnénk meg.
Csak arra próbálom felni a figyelmet, hogy mindez ugye hogyan történik, úgy, ahogy le van írva a Bibliában, a kegyesség látszata alatt. Tehát ezt mondja Isten, hogy megvan az ilyen embereknél a kegyesség látszata. Tehát ők látszólag, hangsúlyozom, látszólag kegyelmet gyakorolnak, megadják az utolsó döfést, ugye? Tehát a haldoklónak, hogy hát akkor vegyük le a gépekről, vagy öljük meg, mit tudom én, méreginekcióval, mert az eutanázia az erről szól, ugye? Hogy az ember meg a rokonok választhatják azt, hogy gyakorlatilag, mint a kutyát, elaltatják a rokonaikat. És persze vannak itt emberek, akik ugye tudatlanok, elsősorban mindenki ezt tudatlanságból cselekszi. Vannak, akik ugye gonoszságból, akik ebbe beavatottak, és tudják, hogy mit cselekednek, ők gonoszságból cselekszik. Mások pedig tudatlanságból cselekszik, és tényleg azt gondolják, hogy jót tesznek azzal a haldoklónak, hogy megmérgezik őt, megölik őt. Tehát, ha jól emlékszem, amikor először erről beszélték, Inga, akkor azt mondtad, hogy hát egy olyan úgy indokolták a törvényt, vagy a törvényjavaslatot, hogy hát joga van a haldoklónak, hogy megszabaduljon a szenvedéstől. Emberek, senki nem fog megszabadulni a szenvedéstől.
Igen.
És aki nem hiszi el, nem tudja elhinni azt, amit most mi mondunk, emberi szavakkal, csak azt tudom mondani, ismételten ezredjére, hogy kérdezze az élő Istent, és ő válaszolni fog arra a kérdésre, hogy aki meghal eutanáziával, vagy öngyilkosság által, megszabadul-e a szenvedéstől, vagy nem szabadul meg, mert Isten hűséges, és kijelenti magát mindenkinek, aki őt kérdezi. Csak azért, hogy senki ne maradjon meg a hazugságba, mert a kellemetlen meglepetést senki nem szereti. Főképp egy olyan kellemetlen meglepetést, amit nem lehet helyreállítani. Érthető? Akkor Kinga, mondd azt, amit még akartál mondani, és akkor utána aztán áttérnék a két nagyon erőteljes példára, ami segít mindenkinek megérteni, hogy konkrétan mit lehet mondani egy haldoklónak, hogyha ő meg fog halni, akkor békességgel távozzon, és ne a terheket magán cipelve, a lelkén cipelve távozzon ebből a világból.
Konkrétan egy bizonyságot szerettem volna elmondani, amikor az én nagymamám haldokolt, ezelőtt 2 évvel, és hát ugyanez történt, hogy a család bepánikolt, és kihívták a házi orvost, aki azt állapította meg, hogy rajta már nem lehet segíteni, tehát fogadják el, nyugodjanak bele, és inkább készüljenek a temetésre, valahogy viseljék el ezt az egész helyzetet, tehát már nem érdemes sem kórházba szállítani, sem semmi, tehát nincs amit kezdeni vele. Tehát rámondta, hogy kimondta, hogy halott a nagymamám. Ezt követően a nagy kétségbeesésben, mert hát elég nagy szenvedések közepette ment el, és tehát ők is úgy jártak, hogy nem bírták ezt végignézni, és mivel, hogy nem volt hitük, nem voltak lélekben, és nem hittek abban, pedig hát nem egyszer kaptak bizonyságot általam is az élő Istenről, és nem egyszer kaptak útmutatást, de ők se voltak kíváncsiak arra, hogy a Krisztus személyesen megismerjék, hogy lélekben láthassák, hallhassák őt, és tudják, hogy ilyen helyzetekben mit lehet csinálni, mert ilyen helyzetekben is igenis az Úristen jelen van, nem csak ilyen helyzetekben, hát mindenható, mindenütt jelenlévő, tehát miről beszélünk. Tehát ebben a kétségbeesésben ők úgy döntöttek, hogy eltereljék a borzalmas látványról a figyelmet, tehát ez jutott nekik eszükbe, hogy hát akkor, ha már azt mondta a házi orvos, hogy itt kampec vége, hát akkor hívjuk a papot, mert hát ha meggyónik, és hogyha meggyónik, akkor vége az egésznek, és nyugodtan elmegy. Mert hát az orvos olyan, tehát a házi orvos az olyan féleképpen mondta el, hogy ez már percek kérdése a halál, és hát nem így történt. Na már most lejött a papbácsi, ő is halottnak nyilvánította abban az értelemben, hogy hát elmondta a robotikusan a ilyenkor, amit ők szoktak csinálni, a gyóntató beszédet, hogy gyógyja meg a bűneit, tehát úgy, ahogy mondtátok ti is az előtt.
Futószallagon.
Igen, futószallagon. Ugye ezért úgy tudom, hogy kell egy pénzösszeget fizetni, hogy ilyen alkalmakkor ugye eljöjjenek és rámondják az amment, és ők majd megbocsássák a bűnöket. Na de hát az történt. A pap ugye lerendezte ezt az egész dolgot olyan 10-15 perc alatt rutinosan, és hát nem történt meg az, amire számítottak, tehát nem ment el percek alatt. Mindez délelőtt volt, ugye reggel történt, és hát a nagymamám, ő továbbra is szenvedett egész nap. Közben ugye szóltak nekem is, hogy mi történik, és hát Isten kegyelméből lélekben voltam abban az értelemben, hogy végeztem azt a munkát, amire indított, amire elhívott, és egy ugyanazon időpontban nagyon sok más helyről kaptam segélykiáltást, telefonhívást, és hát az Úr Jézus Krisztus szórta a magot, és mindenki kapott bőségesen, úgyhogy én nem is tudtam pánikba esni, nem adott rá az Úristen esélyt, úgyhogy én fel se fogtam, hogy igazából mi történik otthon a nagymamám házában, ugye, és a szeretteimmel, és hát este ilyen 6-7 óra körül megint hívtak, hogy hát ők ezt most már nem bírják tovább, nagyon kétségbe vannak esve, tehát hol az egyik lett rosszul, hol a másik, tehát ez a borzasztó állapot, amikor jönnek ugye a rokonok, és jaj, veszékelnek, és szinte versenytűznek belőle, hogy ki sajnálja jobban a haldoklót, vagy ki van rosszabbul, és hát ez még egy testben haldokló embernek még borzasztóbb látvány, hiszen őt is bedarálja ez az egész, és megtartja abban az állapotban. És hát akkor lélek indítatására, akkor már Jézus készen állt arra, hogy a nagymamámot elvezesse, kivegye ebből a világból, és ezt úgy cselekedte meg, hogy amikor hívtak telefonon, akkor mondta, hogy hát kapcsolja, tehát legyen ez egy Skype-os, ez egy videóhívás legyen, és csináljam azt, amit ő mond, és hála neki, hogy nem kételkedtem, mert ha nem lettem volna lélekbe, akkor én is abszurdnak találtam volna az egészet, hiszen arra indított, hogy egy dalt, amit én énekeltem, már nem is tudom, mi a címe, Kegyelmedből élek vagy nem.
Reménységem.
A reménységem, igen, igen, a reménységem dalt, hogy azt keresem ki a YouTube-ról, és hogy szóljak az egyik családtagnak, aki ugye jelen volt, hogy tartsák a füléhez a nagymamámnak, és hogy azt hallgassa végig. Na most azt is elárulom, el kell mondanom, hogy a nagymamám, ő egész nap, tehát valóban életjelt nem adott magáról, tehát annyira olyan állapotban volt, hogy még a kezét se tudta megmozdítani. És amikor ezt a dalt végighallgatta, még a családtagok is teljesen lenyugodtak, egy olyan hatalmas békesség járt át mindannyiunkat, és persze engem is, tehát mintha mindannyian egy helyiségbe lettünk volna. És amikor a dalnak vége lett, akkor a nagyanyám a jobb kezét fölemelte, és csorogtak a könnyei. Csorogtak a könnyei, és megnyugodott, és hát rá egy órára ment el, de úgy, hogy minden családtag el tudta őt engedni, és nem folyt tovább a kétségbeesés, a fölösleges jajveszékelés, mert egy olyan csodálatos lélek jelenlét volt, annyira ott volt a mindenható Úristen, ahogy a Krisztus velünk, hogy egyszerűen nem adott esélyt a kétségnek, és éreztük, és tudtuk, hogy elmegy a nagymama. Persze azt nem adta szó szerint értésemre, hogy hova ment, de ez már nem is lényeg, hanem az a lényeg, hogy nekünk békességünk volt, és ő is jelzett, hogy békességben van, hiszen ugye a dalt, amit hallhatott, azáltal ő megláthatta, megérthette, hogy mit kell tennie, ez már az ő és az Isten dolga volt, a Krisztus dolga, de viszont az, amit kaptunk, az a tanítás, az a békesség, az a minden, tehát az felfoghatatlan és elmondhatatlan. Én csináltam ebből hanganyagot, mert ennek voltak akkor még előzményei, hiszen álmokban is figyelmeztetett előre, hogy milyen dolgok fognak következni. Tehát végig-végig velünk volt, és végig-végig mutatta, adta az utasításokat, adta számba a szavakat, és mindent, aminek kellett. Tehát a különbséget akarom szemléltetni, hogy érdekes módon, hogy így életjelt adott, ugye az addig mozdulatlan beteg, aki ugye beszélni sem tudott a nagymamám, mert volt neki egy daganata a torkába, és több mint 10 éve ugye hangszálak nélkül, hiszen kivették a gégét a torkából, a daganatot, mert arra nőtt rá, úgyhogy ő nem tudott beszélni, nem is tudott a száján lélegezni, és mégis tudott, tehát hogy mondjam, tehát ilyen állapotban volt ő, és semmilyen életjelet nem adott magáról sem az orvosnak a jelenlétébe, se a gyóntatópapnak a jelenlétébe, tehát semmit. És amikor a Krisztus jelent meg, és ő szólt hozzá egy dal által, mert nekem semmit nem kellett mondani. Mit mondhattam volna én neki? Semmit nem tudtam volna. Tehát a dalon keresztül megszólította őt, és a nagymamám válaszolt nem csak neki, hanem nekünk is jelezte, hogy erre várt ő. Tehát kellett neki az életvize, az életszava, a Krisztus jelenléte. Na, és hát ezt mindezt a Krisztus dicsőségére, és arra, hogy valóban feltámadott, és valóban jelen van, és bárki bárhol élhet, a lehetőséggel vágyakozhat arra, hogy ő igenis felfedje magát, és erre van minden embernek szüksége, mert ennélkül valóban az ember a hazugságokba, a megtévesztésbe és a megtévesztettségbe marad. és kár, nagy kár az.
Nem mindegy, tehát vannak szavak, vannak dallamok és dallamok. Látszólag nagyon sok szó ugyanazt jelenti, ugyanolyan szép, és vannak olyan dallamok, amelyek látszólag mind szépek, de csak az Úristen tudja, hogy melyik dallamban és melyik szóban van benne az ő lelke. És éppen ezen van a lényeg, kedves embertársak, hogy ezért nem mindegy, hogy kivégzi azt a valamit, ki beszél a haldoklóval, mert Isten azt mondja Jézus által, hogy amit megkötöztök itt a földön, az a mennyben is kötve lészen, amit feloldotok a földön, az a mennyben is fel lesz oldva, és akinek erre nincsen autoritása Istentől, mert ő maga nem ismeri a teremtőjét, az nem tudja ezt elvégezni. Hiába neki lehet bármilyen titulusa, bármilyen kitüntetése, bármilyen funkciója, nem tudja ezt elvégezni. Senki, aki erre nem kapott felhatalmazást Istentől. Hát ki kap felhatalmazást Istentől? A gyermek. A gyermek, aki gyermekké lett, aki kívánt Isten gyermeke lenni, aki kívánta megismerni az ő teremtőjének az életre hívó szavát. És akkor most felolvasok egy történetet, egészen pontosan kettőt fogok felolvasni, amiről meggyőződésem, hogy aki hallja, megértheti a lényeget azáltal, hogy ami le van írva a Bibliában, az evangéliumban, azok nem csupán szavak. Többször elmondtam azt is, hogy amikor én találkoztam az evangéliummal, de úgy, hogy előtte Istenhez fordultam, ezek a szavak megelevenedtek előttem, tehát életre keltek, és láthattam azt, hogy ezek élő szavak, az élet szavai. Nem csupán egy akármilyen misztikus irodalom, vagy pedig teológia, hanem élő szavak, az élet szavai. Amit, hogyha hall a haldokló ember, és hogyha nyitott, mert persze nem mindegy, hogy ő nyitott, vagy mennyire van megrekedve abban a sötétségben, amiben ő leírja a teljes életét. Ezért nem mindegy, hogy az ember hogy éli az életét. Istennel, vagy istentelenül. Isten szavával, vagy pedig az emberek szavával. Az emberi okoskodásokkal, az emberi tanokkal, vallásokkal. Mondta pedig Jézus, egy embernek van a két fia. És mondta az ifjabb igazi atyának, atyám, add ki a vagyonból rám eső részt is, az megosztá köztök a vagyont. Nem sok nap múlva azután a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobozódva élt. Messze vidékre költözött, messze Istentől, távol az élet szerzőjétől, ugye, eltékozolta a teljes életét, az élet idejét, a vagyonát és mindent, mert dobzódva élt. Látta ő is a filmeket, az amerikai filmeket, és eltékozolta mindenét, amilyen van. Ugyanazt a mintát másolta, amit besugároztak a szemeink keresztül az ő elméjébe, az ő lelkébe. Minek utána pedig mindent elköltött. Támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Amikor az ember mindent eltékozó utcára kerül, ugye, hatalmas éhség. Utána az ember kiélvezi az életet, pénz, meg a jólétet, meg a testiséget, meg mindent kiélvezet. Egyszer csak érzi, ahogy én is éreztem, ugye, még Indiában, hogy megkaptam mindent, és nincsen semmim. Szükséget látok, még pénzem is van, mert adtak, ennem is adtak, mindenem volt, és mégis éhes voltam, jó messze eltékozoltam. És még csak azt sem értettem, hogy miért vagyok én boldogtalan, megkaptam mindent. Komoly megértések jöttek, láttam a világot, láttam sok szép dolgot. Miért van nekem szükségem? Miért nem vagyok elégedett, mi nem vagyok boldog? Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni, ugye. Amikor a székely fiúk, ugye székely legények és lányok kimennek Németországba, Amerikába és mindenhova disznókat legeltetni, dollárét, euróét és fontért, angol fontért. Kiment, ugye elment a disznókat legeltetni, tehát eltékozolta a vagyonát, azt a hatalmas áldást, azt a jó, azt a bőséget, amit ő kapott az Isten kegyelméből. Ő eldobta magától, eltékozolta, elpalta, pont ahogy látjuk a filmekben. És kívánja valam megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Még moslékot sem kapott. Most ebben a világban még moslék az van, mert hát igen, ilyen értelemben nyugodtan kimondhatjuk, hogy a vallás az moslék, és ezzel tölti az ember a gyomrát, a vallással, a féligassággal, a részigassággal, az ezotériával, a New Age-el. Kapja a moslékot, de az éhségét nem csillapítja, valami még mindig hiányzik, és nem tudja, hogy mi az, ami hiányzik. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérbe, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassa. Eltékozoltam a teljes vagyont, amit nekem adtál, az életidőmet, az élet jókedvemet, az egészségemet mind eltékozolta. A fiatalságomot eltékozolta, a jókedvemet eltékozolta, és mindent eltékozolta. Én már nem vagyok méltó arra, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Hadd legyek a te szolgád. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Ezt tette a mindenható Isten, a tékozló fiúval, Bodó Attilával is például, és sok más emberrel. Mikor még távol voltam a mennyek országától, afelé tartottam, ugye, mert hívogatott, hallottam a szót, nem tudtam bezonosítani, azt hittem, hogy önmagam, azt hittem, hogy én vagyok ez, azt hittem, hogy én vagyok az intelligens, akinek ilyen hatalmas megértései vannak. Ugye ő hívogatott, és én mentem. Távolról engemet meglátott, ugye, mindenható Isten. Megesett rajtam a szíve, és odafutott a nyakam esett, és megcsokogatott engemet, pedig nem ezt érdemeltem. Mert azokat a kincseket, a fiatalságot, az egészséget, és mindent, amit egy jóságos Istentől kaptam, mindent eltékozolta. De nem azt kaptam, amit érdemeltem, hanem az ellenkezőjét. És mondani ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassa. Az atya pedig mond az ő szolgáinak. Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot, a bikát vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az? Azt pedig mondani ki, a te öcséd jött meg, és atyát levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvig, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mond atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Na, ha valaki ezt érti lélek által, mert kívánja Istennek az országát, az ő szavát hallani, ha valaki ezt érti és megértette, és valaki értésben és lélekben ezt el tudja mondani, nem muszáj ezt olvasni, de ennek a lelkét, ennek a lelkületét, hogyha valaki át tudja adni a haldoklónak, az magára fog ismerni. Érthető a lényeg, emberek, hogy ezzel kell szembesüljön valamiképp az ember, hogy ő az életét eltékozolta, egész nap robotolt és hajszolt, hogy legyen több pénze, és egy újabb emelet, egy újabb kocsi, egy újabb ez. Eltékozolta a fiatalságát, a jókedvét, a hiába való dolgokra, a rozsdázó dolgokra. Megbántotta az ő feleségét, megcsalta a feleségét, megcsalta a férjét. A gyermekeit fölöslegesen bántalmazta, hazudott és lopott, és versenybe szállt az embertársával, hogy neki ő jobban érvényesüljön, hogy neki több legyen. Amikor az ember magára is meg ilyen történetbe, elérkezik a megbánás küszöbére, és mit fog neki mondani mindenható Isten? Elő a legkövérebb bikát, és levágjuk, és ünnepelünk, mert igen, elfogadom az ő bocsánat kérését, mert látom a szívén, hogy ő megbánta, hogy mit tett. Ő megbánta, hogy eltékozolta az életét. Hogyha a haldokló ezt nem tudja, nem tud ezzel szembesülni, mert az emberek körülött, a családok hazudoznak az ő fejébe, nincs, ahogy meglássa és megbánja az ő vétkeit. Feloldozást sem fog kapni. A halottat a mennyben nem lehet bepredikálni. Érthető? Érti ezt valaki? Amíg él a tékozló fiú, még életben van, még van néhány lelete hátra, és hallja az igazságot, és magára ismer abban, mint Dávid, ahogy magára ismert a próféta szavaiba, esélyt kap a meglátásra, a belátásra, a feloldozásra, a szabadulásra, és szabad lélekként tud távozni, sírva, mint a Kingának maga a nagymamája, könnyes szemekkel, mert hallotta Istennek a szavát a nóta által, amit Kinga énekelt, és tudta, hogy nem Kinga énekel, hanem Istennek a szerelme énekel, aki azt mondta, hogy tudom, hogy eltékozoltál mindent, azt is látom a szíveden, hogy bánod, gyere haza, mert visszafogadlak. És ezt, hogyha haldokló ember nem tudja megérteni, nincs ahogy feloldozást nyerjen. Nem mindegy, hogy ki beszél hozzá. A varázslók, a boszorkányok, az agykontrollisták, az ezotéria beszél a fejébe, még mindig az utolsó napon is. A károgó varjak beszélnek a családból, a szomszédok, akik károlnak ott a mellette, mint a dökkesejük. Vagy pedig Istennek a gyermeke szól hozzá, Isten lelke által, árasztva rá Istennek a szeretetét, és a megbékülés lehetőségét. Ez a mi nem mindegy, emberek. Ez a mi nem mindegy. És akkor még elmondok egy történetet, ami szerintem meg fogja koronázni a legszebb értelemben ezt a beszélgetést, hogy aki ezt hallotta, meg is értse, hogy avval a lélekkel beteljél, hogy te az atyádhoz forduljál, mint a tékozló fiú. Oda menj hozzá, hogy megkapd azt a lelket, ezt a szent lelket, ami által te is meg tudsz igasztalni bárkit, és fel tudsz oldozni a bűneinek a terhe alól. Mert én láttam feloldozást. Láttam, hogy mit jelent az, amikor valaki emberi szó által, Isten kegyelméből, a Krisztus lelke által megkapja a feloldozást, amikor a terhek, a bűn terhe, a hazugság terhe, a neheztelés terhe, a vád terhe, a meg nem bocsátás terhe, a szeretetlenség terhe leszakad róla. Az az ember úgy sír, hogy te úgy nem láttál gyermeket sírni, mert ő tudja, hogy mit kapott abban a momentumban a magasságos Istentől. Másik történet, azt szintén ismeri mindenki, nem fogom olvasni, elmondom a lényeget, úgy, ahogy adja nekem Isten. Jézus mellett a kereszten két lator volt. Két lator, két bűnöző, két gazember, olyanok, mint én és te, amilyen vagy, amilyenek vagyunk, és amilyenek voltunk. Kettő volt Jézus mellett. És egyik ugye, mivel ismerte hírből Jézust, hogy hát ő Istennek a fia, azt mondják ugye róla az emberek, kezdtek gonyolni őt. Azt mondja, hát ha Isten fia, akkor szabadíts meg magadot, és szabadítsál meg minket is, hogy szépen menjünk vissza a világba, vissza a régi életünkbe, a Covid előtti életünkbe vissza akarunk menni. Hát szabadítsál meg minket, menjünk oda szépen vissza. Ebben az emberben már ki volt halva a lelkiismeret. Ennek az embernek már teljesen reménytelen volt, neki már semmi esélye nem volt. Mert a lelkiismeretének az utolsó kis sugallatát is kiűzte saját magából. És ott volt mellette a szent, az ártatlan, és nem vette észre Istennek a szeretetét abban a személyben, Jézus Krisztusban. És mit mondott a másik lator? A másik lator azt mondta, hogy még most sem féled Istent. Hát amit mi kaptunk, hogy a kereszten vagyunk és a halálos ágyunkon vagyunk, akár a lélegeztetőgépen, vagy mit tudom én, a kemoterápia után haldoklunk, mi ezt megérdemeltük, mert az életünket eltékozoltuk, mi nem az élőért dolgoztunk, nem a szeretetét dolgoztunk, hanem a pénzért, a versengésért, a bizonyításért. Az életünket eltékozoltuk, loptunk, hazudtunk egymásnak, embertársainknak, csaltunk. Mi megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ez itten mellettünk ő semmi rosszat nem csinált. Semmit. Tanított, vigasztalt, gyógyított, bátorított, halottakot támasztott fel, és mégis a gyilkosok halálával kell lakolnia. Ezt mondta másik lator. És ránézett Jézusra, és azt mondta, hogy kérlek, emlékezzél meg rólam, hogyha eljössz a te atyád dicsőségével. Könyörülj rajtam, bűnösön, mert én megérdemeltem azt, amit kaptam. És kimondta rá Isten, Jézus haldokló szavai által, ugye akkor már, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És csak ennyire volt szüksége a haldoklónak, és egyenesen a mennybe került. Még úgy is, hogy azt nem érdemelte meg, de ő belátta. Ő belátta. És azok az emberek, akik ma Istennek képzelik magukat, tele van a fejük hazugsággal, és már teljesen legyilkolták a lelkiismeretüket. Hogyan kapjanak feloldozást? Hogyan tudja azt mondani neki Istennek a lelke, valamelyik emberen keresztül, Isten gyermekén keresztül, hogy megbocsátattak a te bűneid, te szabad vagy a halálon innen és túl. Ha ilyen szituációba kerülsz, kedves barátom, aki ezt hallott, mit fogsz mondani a haldoklónak? Van-e lélek nálad? Van-e szent lélek? Vettél-e Istentől lelket? Kaptál-e ajándékba tőle lelket? Megkaptad-e a szent lelket Istentől? Hogy ő beszéljen általad ebben a szituációban? Hogy az a szerencsétlen még vívódik és gyötrődik a bűneivel, a nehezteléssel, a múlttal, és ránehezítik a múlt összes terhe, a bűneinek az összes terhe, a hazugságnak az összes terhe. Mit fogsz neki mondani? Kaptál-e lelket? Kaptál-e hatalmat Istentől? Hogy megvigasztald őt, leoldozd róla a bűn és a hazugság terheit, hogy ő szabad lélekként távozzon? Ez a kérdés, drága ember. Mert ezt az Úristen nem a mai papokra bízta, a keresztény papokra, hanem a Krisztus papjaira, azokra, akik megismerték őt, Isten gyermekeire bízta ezt a feladatot. Nem egy vallási szervezetre, nem egy beavatott pásztorra, hanem rád bízta, aki hallott az élet igéjét, és örömmel fogadod azt, és megtelsz azzal, rád van bízva ez a feladat. Mit mondasz a haldoklónak? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.